Sziasztok! Jó napot kívánok mindenkinek! Külön köszöntöm a YouTube élő néző közönségét, a Partizánon és a VMN-en is, a YouTube csatornán élőben közvetítjük ezt a beszélgetést. És sok szeretettel köszöntöm Gulyás Mártont. Én ilyet még nem csináltam, Marci. Nem osztottuk le a szerepeket előre. Nem tudom, hogy ki az, aki emlékszik rá. 2021-ben a VMN-en indult egy YouTube műsor, a Katona József Színházzal közösen Csak neked mondom volt a címe. Az volt ennek a koncepciónak a lényege, hogy két színészt belöktünk gyakorlatilag a díszlet elé, és azt mondtuk nekik, hogy beszélgessetek. Mindig volt egy meghívó, egy katonás színész, és volt egy meghívott, egy másik színházból érkező vendég, de a szerepek nagyon gyorsan összekeveredtek, ez is volt egy picit a lényeg. Csavarjunk rajta egyet a megszokott kereteken, illetve nézzük meg, hogy mit kezdenek egymással. Mi is most valami ilyesmire készültünk, fogalmam sincs, hogy mi lesz ebből. A Csak neked mondom tapasztalatai alapján azt kell, hogy mondjam, hogy minden epizód egy kicsit más volt. Van, amelyik kiegyenlítettebb, van, amelyik nem. Mi itt a VMN Fesztiválon, ugye a VMN 10. születésnapját ünnepeljük, itt vagyunk a Millenáris D-csarnokában reggel óta, úgyhogy Marci kipihentebben érkezett, mi reggel óta nyomjuk, úgyhogy simán lehet, hogy átveszi tőlem az irányítást, és én ezt örömmel adom. Nézzük meg, mihez kezdünk egymással. Marci, csináljuk.
Szia Kriszta, és köszöntök én is mindenkit, sziasztok! Egyetlen egy partizános közleményt hadd engedjek meg itt a legelején, csak azért, mert hogy ezt a meghívást még valamikor decemberben rögzítettük kb. És időközben derült ki, hogy a mai napon tartják az egészségügyi dolgozók a tüntetésüket, ahol emiatt nem tudunk ott lenni, mert nyilvánvalóan nem mondunk le egy előre fixált meghívást. De ezzel együtt is azt szeretném mondani, igen, hogy minden szolidaritásunk az egészségügyi dolgozóké, és természetesen követjük az ügyüket, hiszen az ő ügyük az ország ügye. Köszönjük, hogy kiállnak magukért, köszönjük, hogy kiállnak értünk.
Veletek vagyunk.
És akkor szia Kriszta, boldog születésnapot, boldog évfordulókat, és boldog nemzetközi nőnapot.
Köszönjük szépen, különösen az utóbbit.
Igen, és ezzel akarom kezdeni, mert az volt a teóriánk, tehát az volt a munkamódszerünk a Krisztával, hogy küldtünk egymásnak cikkeket, anyagokat, amiket azt gondoltuk, hogy érdemes a másiknak elolvasnia. Nekem könnyebb dolgom volt, mert a Kriszta nem csak interjúkat készít videón, meg podcastokat, hanem ír is. Az könnyebben feldolgozható, mint az interjú. És én kaptam rengeteg jó cikket tőled, és én rögtön azzal akartam kezdeni, nyilvánvalóan nem megtagadva partizános hagyományokat, hogy így nagyon megütötte a szememet az, amikor azt olvastam az egyik cikkedben, hogy te nagyon büszke vagy a munkásparaszt származásodra. Elmondod, hogy ez pontosan mit jelent neked? Mert szerintem ez egy kicsit lehet, hogy meglepő lehet valakinek, aki ismeretlenül rád néz.
Én ezt úgy értem, hogy nekem az édesanyám és az édesapám, vagy édesanyánk és édesapánk két nagyon-nagyon különböző háttérből érkezett. Édesapám családja földközeli bácskai család. Én őket hívom a paraszti származásomnak. Kert, föld, gazdálkodás, étel, életszeretet, stb. Édesanyám pedig egy 8. kerületi, a szó klasszikus értelmében vett prolilány, ezt ő is így használta. Fémeszter Gályos volt a nagypapánk, és szemfelszedő a nagymamánk, és a 8. kerületben egy gangos bérház második emeletén udvari lakásban laktak. Mindenki el tudja ezt képzelni, és ez a két oldal egyesült gyakorlatilag bennünk, az öcsémben és bennem. És ez egy nagyon érdekes családi dinamikát okozott, nagyon érdekes világnézeti egyveleget, és ebből gyúródtunk mi. És minket mindig egy olyan környezet vett körül otthon, ahol adottság volt, hogy az élet nem egyféle. A gondolatvilág, a mindset nem egyféle. Minimum kettő, de inkább N plusz egy olvasata van a világnak, és benne minden élethelyzetnek. Úgyhogy ez egy óriási ajándék. Nem mindig volt könnyű ez a család, de most már értem én is, hogy miért gazdagított ez bennünket. Te viszont látom, hogy készült. Marcinak ekkora paksamétája van. Itt ja, szeretném elmondani, hogy ez nem egy 4,5 órás partizán interjú lesz Márton.
De az lesz, mert a műszaki kollégák elfelejtették visszainteni a számlálót, tehát most már annyi mankó sincs a számomra, hogy tudjam, hogy ezt az 55 percet hogy kéne tartani. Én el vagyok meg azzal, hogy 55 perc után itt ülünk még, szerintem a közönség is, de majd jelezzék.
De a lényeg az, hogy azért, hogyha hallják a kollégák, indítsátok már el a számlálót, mert nekem jót fog tenni, de minden esetre figyelünk. Szóval, hogy egy kicsit mesélj akkor te is arról, hogy mi vett téged otthon körbe. Én úgy tudom, hogy a te édesapád, aki ugye filmrendező, többszörösen díjazott, egy szakmájában elismert ember. Édesanyád talán gyógypedagógus, mindketten, de aztán édesapád is tanított, tehát hogy egy ilyen pedagógus mindset volt otthon. Illetve
nálatok.
Mi nálunk, igen, igen. Viszont alapvetően apukád egy konzervatív szellemiségű ember, ha jól tudom. Mennyiben határozta meg a te saját baloldaliságodat, illetve annak a te világnézetedet az, hogy otthon mondjuk ez a szemlélet vett körül?
Én chicagói gyerek vagyok, ami azt jelenti, hogy 7. kerület külső Erzsébet város. Tehát itt a Liget, illetve nem tudom, az Andrássy tér vonzás körzetében töltöttem az időmet. Nagyon nagy szerencsémre, ezt ma nem gondolná így sokan, de én nagyon nagy szerencsének tartom, hogy állami körzeti iskolába jártam, állami körzeti óvodába jártam, tehát nálunk teljesen egyértelmű és természetes volt, hogy a mély szegénység, a cigány osztálytársak, a jobban tehetősebb polgári gyerekek, stb. Együtt jártak egy osztályterembe, vagy egy óvodás csoportba. Tehát ott voltak konfliktusok, ott voltak ütközések, ott voltak nagy szerelmek, nagy szeretetek, meg nagy összekülönbözések. Tehát minden volt, és nagyon intenzív volt. És én ezért mindig egy kicsit ugye elhűlve szoktam nézni azt a nagy... Hát azt a nagy, hogy mondjam, jelenséget, ami szerintem így a 2000-es évektől nagyon erőteljesen megnövekedett, hogy azért a középosztály, felső középosztály szülői részben értető okokból, de magániskolákba menekíti ki a gyerekeiket, és én pontosan tudom, hogy az én személyiségemnek mennyire meghatározó része volt az, hogy így a legelső pillanattól kezdve nem lehetett elkerülni azt, hogy van a társadalom, abban vannak konfliktusok, vannak ütközések, érdekkülönbségek, stb. És ezekkel valamilyen módon együtt kell élni. Együtt kell élni azzal, akinek büdös a szája, együtt kell élni azzal, aki undorítóan rágja a kaját, együtt kell élni azzal, akivel rossz érzés akár csak egy padban is ülni, de hogy ezzel valamit kezdeni kell azon kívül, hogy az ember elviseli. És ez szerintem sokat tett hozzá ahhoz, ahogyan én ma a világot látom, meg ahogyan végzem a munkámat. Úgyhogy én ezért kifejezetten hálás vagyok, és szerintem ez egy jó dolog. Amire te kérdeztél rá, az inkább egy ilyen kulturális konzervativizmus, amit egyébként én vallok ilyen szempontból, tehát egy kifejezetten sznob, értékrendű ember vagyok a kultúra és a művészetek területén, ami nem azt jelenti, hogy ne lennék nyitott a kortársra, abszolút nyitott vagyok, de abban is egy ilyen kifejezetten erőteljes sznobériától hajtva. Tehát én már januárban böngészem azt, hogy akkor a nyári fesztiválokon hova érdemes elmenni, melyik zenekar hol fog föllépni, melyik rendező hol fog rendezni, kiszámolom, hogy mennyi pénzem van, amiből esetleg meg tudom finanszírozni, hogy elmenjek, nem tudom én, Salzburgba meghallgatni egy opera bemutatót, stb. Stb. Tehát ezeket én nagyon szeretem, ez valószínűleg apai örökség alapvetően. A politikai konzervativizmus azért az nem volt része a családnak, hogyha ez a kérdés.
Tömegkultúrát nem is fogyasztasz? Vagy muszájból igen? Vagy
de az könnyebb a hozzáférés azért.
És mit fogyasztasz?
Mire vagy kíváncsi? Videójátékok, popkultúra, Netflix, filmek, abszolút. Ilyesmi. Tehát hogy az én agyamat is szétrágja a késő kapitalista spektákulum, csak mondjuk próbálok küzdeni ellene, és mást is valamilyen módon betölteni a rendszerbe.
És lázadó kamasz voltál?
Nem. Nem mondanám.
Miért nem vagy ebben biztos, hogy most igen vagy nem? Tehát van a kamaszkornak nyilván egy normalitása, ami az abnormalitás, a lázadás, az ellentétbe menés, a önmagam körberajzolása a szüleim ellenében. De azért ennek vannak fokozatai.
Társadalmi értelemben lázadó voltam, tehát részt vettem minden iskolai megmozdulásban, amiben a hatalmat kellett csesztetni. Magánviszonyaimban viszont egyáltalán nem, hiszen én egy closeted buzi kisfiú voltam, aki nagyon rettegett attól, hogy mi lesz ezzel a dologgal majd, ezt hogy lehet majd megélni felszabadultan, vagy egyáltalán nem is gondolkodtam, hogy lehet megúszni azt, hogy erről számot kelljen adni. Úgyhogy én alapvetően nem próbáltam húzogatni semmilyen bajszokat, pont azért, hogy ez a dolog véletlenül se derüljön ki a szélesebb nyilvánosság számára. Aztán, amikor ezzel már így megbékéltem, meg ezt nem éreztem egy ilyen, nem tudom, szégyenteljes dolognak, akkor onnantól kezdve azért már elrendeződött ez, és ott már a személyes viszonyaimban is lázadóbb voltam, de azért ez nem következett be a késő kamaszkoromig.
Azért az egy gyereknek egy alapvető fontosságos megélés, hogy szerethető vagyok úgy, ahogy vagyok. Jó vagyok ebben a világban úgy, ahogy vagyok. Nem kell azért semmit tennem igazából, hogy szeressen és elfogadjanak. Ez akkor ezek szerint emiatt a closetedség miatt neked nem feltétlenül, ha jól értem, nem feltétlenül volt adott ez a megélés.
De, mert a kettő egyszerre volt igaz, tehát engem nagyon szeretett, és nagyon szerette mai napig az édesanyám, múlt héten lett 80 éves.
Isten éltesse.
Isten éltesse, abszolút, minden édesanyát az Isten éltessen. De az édesapákat is, azokra is szükség van. Lenne. Tehát nagyon szeretett, ezen nyilvánvalóan nem tudott mit kezdeni, de nem volt semmifajta gyűlölködés, nem volt semmifajta megtagadás, semmi nem volt, hanem volt ez a nagy szeretet, és mellette volt ez a nagy titok, és akkor a kettőnek a dinamikája volt alapvetően.
Önmagadat tudtad szeretni?
Nem, de ebben te sem vagy más, mint én, hiszen...
Itt van a vége ennek a témának, úgy érzem.
Hiszen, és várj, beírtam, hogy önszeretet, arra van egy kiváló cikk.
86. oldal, harmadik bekezdés.
Szóval az nekem nagyon tetszett az a cikket, amiben azt csináltad, hogy igazából írtál magadnak egy levelet, hogy mit kéne csinálni magaddal, Kriszta. És így fogalmazol a cikknek a végén, hogy kedves Kriszta, kérlek, bocsáss meg, ne haragudj rám, elvesztettük egymást, pedig itt vagy mindig, egy bőrben élünk, nincs, aki jobban ismerne nálad, mindenemről tudsz, és én mégis elhagytalak. Uh-huh. Nagy igyekezetemben, hogy mindenkit képes legyek szeretni, elfelejtettem, hogy szeresselek téged, hogy hogyan szeresselek jól. Ez nagyon kemény.
Ez nagyon kemény volt. Ez a 23-as, 2023-as...
Két évvel ezelőtt volt,
igen.
Két év alatt meg lehet tanulni az emberek szeretni magát, hogyha addig nem sikerült
szerintem
az életében?
Szerintem ez egy élethosszig tartó sztori. És néha jobban sikerül, néha meg kevésbé. És szerintem itt, aki itt ül, 1000 ember, nem tudom, mindenki most kapásból tud az elmúlt 5 évből 3 olyan időszakot az életéből, amikor elvesztette ezt a kapcsolatot, és nem volt jóban magával, és nem szerette magát. És igen, ez a, ugye én a VMN-en szoktam írni általában minden évben, év elején, vagy év legvégén egy ilyen kicsit ilyen összegző valamit, ilyen publicisztikát. És ez a 2023-asban volt, és 2020, 21 és 23 között nekem kőkemény éveim voltak. Részben magánéletileg, részben a VMN kapcsán. Ilyen, tényleg nagyon éreztük a válság, a többszörös válságot. Nekem cégvezetőként is, a csapat vezetőjeként is nagyon komoly tűk fokán kellett áthúzni magam a hajamnál fogva, hogy ilyen összetett képpel éljek. És ez ennek a... az eredménye volt ez a cikk, mert azt éreztem, hogy egyszerűen, hogy vannak olyan, vagy voltak olyan kapcsolatok az életemben, ahol egyszerűen hagytam, hogy bántsanak. Elhanyagoltam magam, elhanyagoltam az öngondoskodást, és mindent és mindenkit magam elé engedtem az ajtón a saját életemben, és egyszer csak ott találtam magam az ajtón kívül. És ez egy kőkemény felismerés, kell hozzá segítség, nekem kellett hozzá terápia, és kellett hozzá az az odafordulás, hogy megkerestem a terápiám kapcsán, vagy a során azt a pontot, ahol ez elindul ez a folyamat, ahol egy picit elcsúsztak a dolgok, és ez valahol 16 éves koromban a szüleink válása környékén volt keresendő, és újra jóba kellett lennem, vagy kerülnöm azzal a 16 éves Krisztával. És amikor a kiár terápiába tudja, hogy ez milyen ez a folyamat, ez egy összetett, komplex, kőkemény folyamat, ezen mentem át, és nagyjából ennek volt eredménye ez a cikk.
Egy nagyon kedves barátommal találkoztam nem olyan régen, és arról beszélgettünk, abban egyetértettünk, hogy az öngyűlölet az egy ritka haszontalan, kártékony, mérgező tulajdonság, képesség, viselkedés minta. De én amellett érveltem neki, hogy szerintem viszont az önmegvetésre való képesség az hihetetlenül fontos az, hogy az ember a józanságát megőrizze. Ezzel nem értett egyet, azt mondta, hogy ez igazából szóhasználati különbség, önmegvetni sem kell. Engem nagyon érdekel, hogy egy ember, aki sokáig küzdött azzal, hogy tudja magát szeretni, szerinted az önmegvetése való képesség az hozzájárulhat az, hogy tud magad szeretni, tud magad reálisan látni, vagy épp ellenkezőleg csak arra alkalmas, hogy valójában ne tud megérkezni a végső pillanatában annak, hogy az önszeretet állapotában vagy.
Szerintem is biztos van jobb szó annál, hogy önmegvetés. Az nekem nagyon erős. De szerintem iszonyú fontos az önreflexió, és ennek az önreflexiónak az is része, hogy kritikai szemmel nézd magad. És nagyon fontosak azok a pillanatok, amikor nem vagy jóba magaddal, és látod a hibáidat, és szembenézel velük, és megszenveded ezt a pillanat. Tehát, hogy oda kell menni szerintem, oda kell lépni ehhez a szenvedéshez, oda kell közel menni, amikor valamit elbasztál, amikor valakivel nem jól bántál, amikor valakire nem tudtál odafigyelni, későn vetted észre, elcsúszott, nem tudom, és a többi, és a többi. És onnan lehet építkezni, de hogy ehhez kell tényleg szenvedni. Tehát én nem szeretek szenvedni, de tudok. És szerintem ez egy jó skill. Te tudsz szenvedni?
Abszolút, de szenvedni szerencsére már egyre kevesebbet. De azt akartam még ide hozzáfűzni, hogy a Nietzsének van ez a mondás, hogy eljön a legmegvetendőbb emberek kora, azok, akik már arra sem lesznek képesek, hogy megvessék saját magukat. És ha ezt így végig gondolom, akkor valahogy azt érzem, hogy ez a mi korunk. És én ezzel nagyon szoktam gondolkodni, hogy azok a hatalmasok, pénzügyi, politikai, stb. Hatalmasságok, akik alapvetően befolyásolják. Tehát, hogy van-e bennük az önmegvetésre való képesség? Mert hogy te több cikkedben is írsz arról, hogy milyen kihívásokat jelentett neked a mai napig a VMM vezetése. És azért ebben én nagyon érzem ezt a típusú önmarcangoló, az önmarcangoláson túlmutató, akár önmegvetésre hajló attitűdöt, amivel kezeled a saját vezetői működésedet.
Nézd, én soha nem tanultam, nem tudom, hogy milyennek kellene lennem. Ez lehet, hogy azért is van, és alapvetően van egy olyan személyiségem, amely igen, egy kicsit túl sokat foglalkozik a belső működéseivel. Ez nem véletlenül mentem el a SOTÉ-re, a mentál higién és szakember szakra, ezt most tanulom, mert úgy gondoltam, hogy ha már ilyen típusú személyiség vagyok, akkor állítsuk ezt jó szolgálatba, meg amit egyébként is csinálok a VMM-ben, például szervezett fejlesztésben, azt akkor csináljam úgy, hogy tudom is, hogy tankönyvileg, hogy jó ezt csinálni. De igen, és ez egy idő után azért ebben ezt túl lehet tolni. Tehát, hogy az önismeret is sok tud lenni néha. A pszichológus hallgatók 70%-a számol be arról, hogy komoly szorongást él meg, amikor fejlődés lélektan tanul, vagy a pszichopatológiát tanul, mert ahogy a különböző kórképeketről hallgat, ugye a checklist, hogy igen, ez is én vagyok, az is én vagyok, az is én vagyok, és az ezért nagyon-nagyon félrevisz és ártalmas saját magadnak és az emberi kapcsolataidnak is az, hogyha állandóan patologizálsz. Úgyhogy ebben egy egyensúlyt kellett magamnak is találni, hogy és a világunk is afelé tol minket, hogy patologizáljuk egymást.
Abszolút.
Mert egyszer csak mindenki, egyébként van egy lelkitársad nevű hírlevelünk, és pont erről írtam most, hogy egyszer csak az elmúlt 10-15 év pszichoedukációs forradalmának köszönhetően az az embernek a megélése, hogy narcisztikus exek vesznek körül, hogy az, hogy nem visszamész háromszor, hogy lekapcsoltam-e a villanyt, akkor biztosan kényszeres vagy, hogy minden toxikus, minden bántalmazó, és a többi. Tehát ez nagyon nem elvitatva azt, hogy ennek a pszichoedukációs forradalomnak iszonyú nagy szerepe van abban, hogy sokan segítséget kérnek, felismerik a problémáikat, beszélünk róluk, ez jó.
Mert nem vagy főszerkesztő, de amíg főszerkesztő voltál, valaha más magyar főszerkesztőtől kaptál SMS-t, telefont, e-mailt, bármit, hogy gratulálok?
Most azt akarom mondani, hogy biztosan, és megpróbálom előhívni, hogy a valóságban kaptam-e. Most például ma már nem vagyok főszerkesztő, de még kreatív igazgató vagyok a VMM-ben, és egyébként Milanovic Domia a VMM főszerkesztője, nemrég kinevezett főszerkesztője moderált egy beszélgetést, ahol összehívtunk egy pódiumra nekünk egyébként piaci konkurens sajtótermékeket, Életmód, Női Fókuszú magazinok és alkotóközösségek vezetőit. Ott ültünk hatan, akik egyébként versengelni kellene egymással, és basszus, megtapsoltak. ott ültem, és gratuláltak a 10. születésnaphoz, és azt mondták, hogy ez nagyon fasza, köszönjük, gratulálunk.
Jó, de akkor ilyen személyes dicséretet nem kaptál?
De Marci, ez személyes dicséret. Ez személyes dicséret. Ez azért, ugyan a VMR nem én vagyok, mert itt van, nem tudom, 50 kollégám, és ezt nem, nyilván nem én hoztam létre ezt a napot, hanem mi mindannyian, és nem mi én írom a VMR-t, mindannyian. De én ezt személyesnek vettem. Neked szoktak gratulálni azért sokat. Téged hype-olnak, nem? Tehát, hogy te igen, kapsz sok visszajelzést.
Igen, ami ugye egyrészt egy rettenetesen kedves dolog, nagyon hálás is vagyok, érte nyilván jól esik az embernek, nem kell ezt eltagadni, lehet belőle építkezni nehezebb napokon, sőt, az a baj, hogy te nem kaptam az egyik legjobb dicséretemet, de ezt nem lehet megmondani itt ebben az adásban, majd utána elmutogatom.
De miért nem lehet megmondani?
Az a baj, elmondani el lehetne, csak mutogatni kell, mert mindegy, nem adta meg egy elsőbséget, és először beintett az illető, aztán amikor meglátta, hogy ki vagyok, akkor meg ilyen nagy rajongással integetett, hogy nem úgy értette. Én is üdvözlöm. De van egy ilyen dolog egyébként, szerintem alapvetően, hogy ez a Csigó Péternek van ez az elmélete a politikai szimpátiákról, hogy valójában kicsit úgy működik ez, mint az ilyen spekulatív tőkepiac, hogy így emberek megérzik, hogy hol van jó dolog, és akkor így afelé kezdenek el tendálni. És egy kicsit ezt érzem néha magamnál is, hogy így amikor valaki odajön gratulálni, akkor mindig azt mondani, hogy és mi az, amit szerettél? Vagy mi volt az első alkalom? És azért nem mindig van meg. Tehát inkább egy ilyen hangulat kialakul szerintem sikeres dolgok körül, hogy azt így jó dolog rajongani érte. És egyébként, bocs, ilyet biztos, hogy én is produkálok az életben, tehát nem azt gondolom, hogy ez valami agyhalott hozzáállás lenne a dolgainkhoz. Szerintem ez egy teljesen természetes emberi működés, csak éppen ezért azt mondom, hogy szerintem ahogyan nem érdemes az ilyen gyűlölködő, gyilkos kommenteket komolyan venni, úgy az ilyen odaadó, áradó elismeréseket is nagyon-nagyon komoly kritikával érdemes csak kezelni.
És hol van neked ez a középső sáv? Én ezt úgy szoktam mondani, hogy kell, hogy legyen egy középső sáv a saját autópályádon, ahol ezeket az vadhajtásait a rajongásnak és a tomboló kritikának így kívül tudod kotorni, és akkor belül, ami kiszedekedhető, mert hogy azért a kritika meg nem rossz, sőt kell ahhoz, hogy normális maradjon az ember, ahhoz, hogy fejlődni tudjon, meg elengedhetetlen. Szóval, hogy hol van neked a középső sáv, mi az, ameddig még meghallgatod? Mondjuk például, akkor beszéljünk a kritikai oldalról. Mi az, ami számít?
Szerintem ebben nincs okom szégyenkezni, tehát én mindig meghallgatom, sőt inkább azt szeretném, hogyha az emberek kritikát mondanak, és inkább az szokott lelombozóan hatni, amikor a kritika nincs igazából jól végig gondolva. Tehát, hogy mondjuk lehet, hogy jól azonosít be egy hibát, de mondjuk nem képes azt már úgy kibontani, hogy abból valamit érdemben föl lehessen ismerni. Tehát, hogy nem tudom én, olyasmit kritizál, amit már sokan kritizáltak, és nem azért kritizálja föltétlenül, mert ő is ezt gondolja, mert tudja, hogy mások is kritizálták azt már. Tehát hogy szerintem ez egy nehéz dolog, alapvetően szerintem az emberek szereti kifejezni a rajongásukat, szereti kifejezni az odaadásukat, ez szerintem egy tud lenni egy szép emberi minőség is, csak én azért vagyok ezzel szemben kritikus, mert látom azt, hogy mondjuk ez a típusú túl hajtott érzelmiség, ez hogyan eredményez mondjuk olyan állapotokat, amiket mondjuk látunk a világpolitikában, hogy nem a, hogy mondjam én, tehát hogy amikor kizárólag az érzelmi kötődés válik meghatározóvá egy vezetőhöz, egy politikai gondolathoz vagy irányzathoz, azt szerintem nagyon elnehezíti azt, hogy tudjunk társadalomként bármiről is, nem tudom én, közösen gondolkodni.
A Partizánon belül hányan vagytok?
70 fölött.
70 fölött. Azért az egy nagy tím. De a Partizánon belül hogy épül föl az, hogy neked jusson visszajelzés? Hogy neked azt mondják, hogy ez jó volt, nem volt jó, mit tudom én, amit így meghallgatsz, van ennek rendszere, hogy működik ez?
Van szerkesztőség értekezet, van vezetőség értekezet, tehát ezeket azért alapvetően be lehet csatornázni ilyen formákban, meg hogyha van egy kiemeltebb helyzet, akkor nyilvánvalóan arról akár külön is lehet egyeztetni. Itt nyilván mindig az a nagy kérdés, és nekem azt hiszem, hogy ebben van, pont a héten most volt egy ilyen helyzet, úgyhogy ezt merem bátran, hogy nekem ebben még van hova fejlődnöm, hogy mi az az érzelmi érettség, amivel az ember egy konfliktust el tud vinni, hogy ne érezze azt, hogy itt most nem tudom én küzdenie kell a méltóságáért, a bármilyen, nem tudom, megbecsültségért, stb. Ezek azzal együtt is nehezek, hogy én szerintem ebben sokat fejlődtem, de azt is látom, hogy azért még ebben messze vagyok attól az állapottól, amit igazán szeretnék.
Mi az az állapot, amit szeretnél?
Hát azt, hogy így legyen egyértelmű, hogy a munkám az egy dolog, amit végzek azért, mert ezt a szakmát választottam, és vagyok én, aki meg egy teljesen, tehát hogy ez nem én vagyok, hanem ez én Gulyás Márton vagyok, az pedig a munkám és én nem vagyunk csereszabatosak egymással, a Partizán és én nem vagyunk csereszabatosak egymással. Csókolom, tudom, hogy igen, pont ugyanez a kérdés van nálad is, de azért ebben szépen haladtál előre az elmúlt években.
Hát igen, de azért ez nem egy egyenes vonalú, ezt te is tudod, hogy nem egy egyenes vonalú haladás, hogy mindig az ember vissza-vissza csekkol, hogy például amikor először szétválasztottuk az alapítói és a főszerkesztői pozíciót a VMN-nél, 2019-et írtunk, azt hiszem szeptembert, Fiala Borcsa lett az első főszerkesztő utánam, és utána beütött a Covid néhány hónappal később, és a Borcsa alatt még meg sem melegedett a szék, amikor egyszer csak egy olyan helyzet előtt találtuk magunkat, ahol így nem bírtam magammal, és visszakanyarodtam egy picit a kézi vezérlés felé. És, mert egyébként meg igényelte is a csapat azt, hogy legyen valamiféle biztonság, és én voltam a folytonosság, meg aki így nem szarta össze magát ott abban a helyzetben. Úgyhogy ott például tettünk egy ilyen visszakanyart, és utána Borcsát újra föl kellett építeni, és azt tudom, hogy neki sem volt nehéz, és, vagy könnyű, és na, szóval, hogy ez egy ilyen meló, és tudom, mert szoktunk erről beszélni néha, hogy te is elég komoly erőforrást teszel abba, belső és külső erőforrást, hogy például építsetek mást is, más arcokat, más műsorvezetőket a Partizánon. Hogy érzed, ez mennyire sikerül?
Megyes, mert nyilván, tehát ugye Túlcsakab, ő elbúcsúzott a csatornától, ő úgy érezte, hogy a csatornától függetlenül jobban tudja építeni a saját útját, és ez nyilvánvalóan minden, hogy amin, tehát hogy persze csinálja, tök jó.
Nagyon... Ez kemény, nem? Amikor persze, kemény, felépítesz de valakit, és egyszer csak ez tudok kapcsolódni.
Nagyon kemény dolog. Örültem volna, hogyha marad, örültem volna, hogyha belül folytatja, de értem, hogy miért nem lehetett belül folytatni, és őszintén azt kívánom neki, hogy a lehető legjobban tudja kiteljesíteni magát, mert egy tehetséges fiatalemberről van szó. De ezzel együtt azért az utóbbi egy-két évben most már vannak olyan arcok, akik szerintem igenis identifikussá váltak a Partizánon. Lehet mondani a Ruf Bálintot, lehet mondani a Vida Kamillát. Ugye a Szuruvec Illés kollégám, neki most lesz egy új műsora is, majd eddig alapvetően egy podcast hostként volt, tehát inkább hangban lehetett vele találkozni, de most majd képernyőn is többet lesz majd, és szerintem benne kifejezetten nagy táblatok vannak. És akkor vannak mi néha, nem tudom, most például Papp Szilárd kollégám, aki szerintem tényleg az egyik, tehát a legjobb külpolitikai újságíró az országban, az elég, hogy most Barcelonában él, de tényleg fantasztikus, most legutóbb volt a német választások kapcsán, egy lehengerlően jó interjúja, most fog indulni majd egy új külpolitikai adása majd. Tehát, hogy épülnek újabb arcok, és most néhányakat meg sem említettem, Balogh Zsófi például, de hogy ez egy nehéz dolog nyilvánvalóan, az elég, hogy nem vagy főszerkesztő, nyilvánvalóan mostanáig, és még a idők hosszú során keresztül te leszel a legismertebb arca a VMN-nek.
Igen, ez engem iszonyatosan bosszant amúgy. Próbálok ettől szabadulni, és így nehezen fogadom el, hogy nem lehet. De aztán persze felébredek ebből, és akkor azt mondom, hogy de hát nyilván van egy ilyen 25 éves előnyöm, vagy nem tudom mióta szerepelek már a nyilvánosság előtt. Neked, te is mindig a Gulyás Marci egyelő Partizán leszel. Tehát, hogy így nem tudom, hogy te ezt el tudod engedni egyáltalán, hogy ez valaha meg fog változni a te legismertebb arcságod, illetve hogy de te ezt élvezed, nem?
Hát szenvedés nem okoz, azt meg tudom erősíteni, igen. Vagy ilyesmit nem mernék állítani. Meg mondjuk, hogy olyan... Most már át akarok evezni erre a dologra, amit be akartam hozni pár körrel ezelőtt, mert hogy...
Jó, ez a csak nekem mondom formátum, mert kicsit igen, ilyen szkander, ilyen nagyon izgalmas. Abszolút. Igen, hogy nem most én kérdezek, nem most így olyan a vibe, imádom, nem tudom, érzitek-e, de nagyon vicces.
Mert hogy, tehát hogy mondjam, ugye azt kérdeztem tőled, hogy kaptál elismerést, és mondod, hogy hát végül is ilyen kollektív elismerést kaptál, amit a személyesnek veszel, és tök jó. De hogy pont az volt az érdekes, hogy írtál 24 január 1-én egy ilyen új évindító cikket. Ugye te neked vannak szépírói eredményeid is. És például ebben a cikkben szerintem ez a cikk, tehát egyrészt csodálatos a cikk, de hogy az első mondata, az kb. Egy regénynek lehetne az első mondata.
Mi az első mondata? Nem emlékszem.
Szól. Már csak 17 óra van hátra az évből, és megkaptam életem első dickpikjét.
Józseftől, ugye? Józseftől, igen, igen. Bocsánat, csak vizuális típus vagyok.
Most beugrott eléd.
Be, sajnos, igen.
Én kéretlen az életem nem kaptam ilyesmit, ne is kapjak. És az volt igazából csak a gondolatom, hogy nőnapra készülve, hogy így rákerestem, hogy ennek van egy gender mintázata, és egyébként szerintem van, mert puszipik nincs.
Nem tudom, küldött már valaki képet?
Tehát, hogy én megpróbáltam, lehet, hogy van egy olyan szinonimája, amit én nem tudok.
Senki nem néz a szemembe, igen.
Nyilván van, hogy nők is készítenek képet a nemi szervükről, ezt nem tagadom, biztos, hogy létezik ilyesmi, de hogy az a típusú bullying kultúra, ami nem tudom szebben mondani, bocsássál, meg a faszfotózással kapcsolatban előáll, tehát hogy ez, ennek nyilvánvalóan alapvetően nők vannak kitéve, tehát nem nagyon látok olyan férfiakat, akik arról számolnának, hogy kéretlen női nemi szerveket kéne nézzük. És én pontosan tudom, hogy a férfi társadalmi döntő többsége most azzal ütné le ezt a labdát, hogy hát bár csak ilyen szenvedéseket kellene elviselniük, de szerintem egyébként de az tud nagyon kellemetlen lenni, hogyha az ember kéretlenül kap bárkitől nemi szerv fotókat. Úgyhogy engem ez csak nagyon érdekelne, hogy József ezután jelentkezettél még bármilyen formában?
Józsefet azonnal letiltottam. Tehát, hogy így nem kösz.
De sikerült felfedezned azt, hogy miért érzi valaki a szükségét annak, hogy ezt közölje veled magáról, és nem tudom én hány évtizednyi életéből tapasztalatként, hogy én ez vagyok. Aztán én ezt szeretném megmutatni neked, én ez vagyok.
Nézd, én egy nagyon elfogadó ember vagyok. Én együtt tudok azzal élni, hogy József identitásának fontos részét képezi az ő farka, és ezen keresztül fogalmazza meg magát mondjuk a külvilág egyes női szereplőinek egészségére. Én köszönöm szépen, nem kérek belőle, kéretlenül semmiképpen, de kérve meg ugye nem kérek. Kicsit belekavarodtam itt. Próbálok nagyon nem zavarba lenni ettől a témától, és közben lett egy ilyen tudatállapotom, hogy most hirtelen tudatosodott bennem, hogy ezt a Partizánon is nézik, és a VMN-en is nézik élőben. Jó, erről most lejövök, kerül a szerről. Szóval... Nem, szerintem azért ez a dickpikezés, ez azért komoly dolog. Tehát, hogy itt szerintem ez kurvára nem oké, és kikérem magamnak az összes nőtársam nevében. És ez valószínűleg valamiféle ilyen területszerzési dolog lehet, vagy valami, de mindeközben meg olyan nagyon sok időt azért nem szeretnék annak elemzésével tölteni, hogy miért küldenek faszfotókat a férfiak kéretlenül?
Elmondom, hogy miért vagyok rá kíváncsi, vagy miért voltam rá kíváncsi. Mert alapvetően szerintem ennek van egy megkülönböztetett férfi aspektusa, gondoljon erről bárki bármit is, idegesítsen ez bárkit bármennyire is. És van egy másik cikked, ami a Hatalom tenyere címet viseli, amiben az MTV-től való távozásodat meséled el. És ott szerintem szintén van egy nagyon erőteljes testi gesztus, ami szintén egy nagyon erőteljes férfi attribútum, nevezetesen az, hogy az ottani.
Lapogatás.
Tehát hadd mondjam el. Szintén ez itt a cikkben szerepel, kifelé menet az irodából, mert te kifelé menet az irodából. Még mielőtt kinyitotta volna az ajtót az igazgató, a vállamra tette a kezét, enyhén rászorított, és egy fejnyi magasságból lenéz rám, azt mondta, Krisztálcska ezt eltaktikázta. És hogy mondjam, tehát hogy szerintem biztos, hogy vannak kegyetlen nők, én is ismerek kegyetlen nőket, nem gondolom, hogy a kegyetlenség az gender specifikus lenne. De a kegyetlenségnek és a munkáltatói hatalmi fölének az ilyen típusú kifejtése, gyakorlása, performálása a kézzel, a krisztálcskával, stb. Nem nagyon látom, hogy ezt egy nő meg tudná tenni egy férfival szemben, de ha vannak ilyen történetek, én szívesen teret engedek neki a Partizánon. Szóval csak azt akarom mondani, hogy engem nagyon érdekelne ez, hogy a 10 évnyi vezetői tapasztalatod alapján hogyan látod, vagy hogyan, tehát mik voltak még azok a helyzetek, amiket esetleg nem írtál így meg, de hasonlóképpen azzal szembesültél, hogy az, hogy te nőként vagy vezető, az mindig is valami fajta megkülönböztetett stichet fog jelenteni ebben a társadalomban.
Nem csak a női vezetőség, hanem a nőség. Tehát, hogy nem kell ehhez vezetőnek sem lenni, hogy tapasztaljuk azt, hogy a kicsinyítő képzőzést, a krisztikézést, a krisztácskázást, a nem tudom, hogy téged marcikáznak-e, például, hogyha valaki be akar szólni, akár egy kommentmezőbe, akár szemtől szembe. Szerintem ez nekünk nőknek van fenntartva, és van egy olyan közéleti, társadalmi, kommunikációs klíma, amely ezt megengedi. Ezt lehet csinálni. Ezt lehet velünk csinálni, és mi el is hittük, hogy ezt lehet velünk csinálni. Nagyon sok nőtársamon látom azt, hogy internalizáltuk ezt, és nem azt mondjuk, hogy baszki, ne krisztikézzél már engem. Én nem az a kontextus, nem kértem, próbálok veled beszélgetni.
Ezt ma már számon kéred?
Én van, hogy számon kérem, igen. De ilyen finoman. De ez is olyan, hogy próbálom finoman és kedvesen, és megfelelni azoknak az elképzeléseknek, amelyek ugye egy nőt körbevesznek. Tehát, hogy legyek, tehát hogy ne küldjem el a faszba, hanem mondjam azt, hogy ne haragudj, de nem tudom, ez ne beszélj velem, stb. Még akkor is. Tehát próbálom tartalmazni például a haragomat, hogy nem élhetem meg az agressziót, nem élhetem meg a haragot, mert nő vagyok, mert azt nem fogadja el, nem támogatja a társadalom, ha férfi lennék, lehetnék haragos, lehetnék hangos, lehetnék akár határozott. És hogy a kérdésedre is válaszoljak, igen, volt olyan, hogy tárgyalóasztal körül ültem, képviseltem a cégemet, a másik oldalon másik cégvezetők ültek, vagy ügynökség, stb. És határozottan kellett mondjuk nemet mondanom valamire, és utána visszahallottam, hogy én milyen erőszakosan tárgyalok. Pedig semmi erőszak nem volt benne, csak egy határozottság volt benne. Más a mérce. Kettős mérce van, más a mérce, és igen, ezt... De az is, ahogy... Igen, tehát hogy nem csak én, hanem a főszerkesztő kinevezéssel kapcsolatban nálunk, ugye az, például én most ide be akarom ezt hozni, és remélem, hogy a Dumi nem haragszik meg rá, mélységesen elkeserített, felháborított, és még itt mondhatnék ilyen erős szavakat, hogy mi mindent okozott bennem az, ahogy sokan reagáltak arra, hogy egy olyan ember lett a nő, a VMM főszerkesztője, aki nem testesíti meg azt a, nem tudom, képet, amit mondjuk Magyarország konzervatív oldala a nőkről gondol. És ezért totálisan okénak gondolták azt, hogy dehumanizálni lehet egy embert. És számon kérni mondjuk engem, hogy miért nevezek ki egy ilyet a VMM főszerkesztőjének. Én nekem annyira elgurult a gyógyszerem, hogy, és ilyet sosem szoktam csinálni, hogy egy másik szerkesztőség főszerkesztőjének hétvégén, mert egy hétvégén jött ki a közleményünkből a cikk, írtam egy SMS-t, hogy nézzen rá a Facebook oldalukra, és legyen kedves a dehumanizáló hozzászólásokkal kezdeni valamit, mert felfordul a gyomrom. Soha nem szoktam másoknak... érted? Tehát, hogy mindenki a maga kommentmezőjének kovácsa, titeket se foglak felhívni, hogyha majd engem ekéznek a Partizánon.
Nyugodtan.
Kicsit izgulok tőle, de mindegy. Na, szóval, hogy érted? Kicsit elkanyarodtam.
Nem, egyáltalán kanyarodtál, és tök jó, azt behoztad, mert ezt akartam. Igazából ez volt a kérdésem, vagy ez lett volna a kérdésem, és meg is válaszoltad valamelyest, de lehet, hogy van rá még egy kis válaszod. Szóval, hogy ez alatt a 10 év alatt, amióta te a VMN-t vezeted, csinálod a többiekkel együtt, de hogy érzed, hogy bármilyen szempontból Magyarországon a patriarhátus, a férfi uralom kérdése, az változott-e jobb vagy rossz irányba bármilyen szinten is?
Elindultunk egy tök jó irányba. Amikor ugye 2015-ben indultunk, nagyon gyorsan utána jött a MeToo mozgalom. És mint minden mozgalom, a MeToo mozgalom is kitermelte a saját vadhajtásait, tudom, de alapvetően nagyon felszabadító hatással volt például a bántalmazás kultúrájának nevén nevezésére, a túlélők jogai, az áldozatvédelem szempontjából nagyon sokat hozzánk tett társadalmi szinten is. Felhangosította őket, láthatóvá tette őket, tényleg szavakat kaptunk tőle, nagyon sok mindent kaptunk.
Azt nem érzed, hogy picit azt is megmutatta a társadalmunk szempontjából, hogy van egy határa annak, hogy meddig lehet szolidaritást vállalni, tehát hogy valahogy az is kiderült, hogy azért ez, tehát hogy mondjam, azt a típusú reparatív gesztust, amit kellene kapni egy áldozatnak, azt valahogy azt mondta ki a társadalom, hogy azt nem tudjuk
megadni. Nem tudja megadni.
Azt nem adjuk meg, azt nem akarjuk megadni. Elismerjük, ez nem jó.
Igen.
Most már légy szíves, lépj túl rajta.
Igen, lépj túl rajta. Szedd össze magad,
lépj túl.
Nyáljál, elég volt.
Így erős, igen, stb. Igen. Tehát, hogy nem tudom, hogy valójában érdemben hozott-e mondjuk új fogalmakat, hozott-e új eljárásrendeket, vagy inkább csak annak a kegyetlenségével kellett szembesülni, hogy valójában segítséget ne remény, ha áldozat vagy.
Hozott. Igen, tök igazad van. Ezt én is látom, ezt mi is látjuk, de közben meg hozott. Mert én magam is voltam kapcsolati bántalmazás elszenvedője. Ez a 2023-as cikk, amivel itt indítottál egyébként, erről is szól.
Igen.
Azt, hogy felismertem, hogy miben vagyok, hogy felismertem, hogy mi történt velem, és ezt a tükör előtt nevén tudtam nevezni. Ez csak azt tudja, hogy mekkora dolog, aki túlélt ilyet. és hogy mennyire sokat, és hogy a gyógyulás valahol ott kezdődik. És ott kezdesz áldozatból túlélővé válni. És ez számomra például a MeToo nevezéktana hozta el, vagy az a nevezéktana, amit az, hozott, az a mozgalom hozott be. Szóval, hogy azt kérdezted, hogy mennyi változott itt a 10 év alatt a társadalmunkban a nők megítélése és helyzete kapcsán. Szóval elindultunk, elindult egy diskurzus, elindult egy nagyon bátor szembenézés, aztán egy, igen, ez is, amit te mondtál, hogy felismertük ennek a határait, megtapasztaltuk a vadhajtásait, és aztán valami történt, amitől én nekem most az az érzésem, hogy visszafordultunk, és az, ahogy a ma például Magyarországon a nőkre tekint, mondjuk például a vezetés, az dermesztő. Úgy mondom, hogy anyuka vagyok, hogy csodálatos dolog anyának lenni, de az, hogy hogyan redukálja a női szerepeket az anyaságra, a háztartásra, hogy mintha így elkezdtünk volna visszakanyarodni, és még egyelőre mi is keressük az eszközét annak, hogy lehetne ezt vagy megállítani, vagy valahogy erre felhívni hatékonyan a figyelmet. Mert valahogy azok az eszközök, amikvel eddig kommunikáltunk, azok nem működnek már úgy. Mert így elérte, mert nem éri el az inger küszöböt az, ami elérte 10 évvel ezelőtt, vagy akár 8 évvel ezelőtt az inger küszöböt. Szóval, hogy nagyon-nagyon izgalmas, és egyben félelmetes időket élünk, szerintem.
Rengeteg kérdés van, de az a baj, hogy már csak kevesebb, negyed óránk van, úgyhogy gyere egy életút interjúról egyszer, és akkor ott tudunk erre időt keríteni. Amikor fölhívtál ezzel az egészszel, akkor mondtam neked, hogy én mennyire szerettem a vendéglátós cikkedet, amiben...
Ezt nem nyomtattam, vagy nem küldtem el neked.
De én elhoztam, amiben azt írod, hogy hogyan legyél jó vendég nálam, ami szerintem csodálatos, és egyébként mindenki olvassa el, aki valaha vendégségbe megy, én kérem. Ha hozzánk jön, akkor pláne legyen kedves elolvasni. És hogy az volt a legérdekesebb benne, hogy én ezt utólag vettem csak észre, hogy ezt a november 30-án publikáltad tavaly, hogy akkor ebben volt egy ilyen szándék, hogy a rokonság, akiknek te decemberben a karácsonyi...
Nem!
Tehát, és az unoka... Valamilyen módon privatizáltad a VMM felületét, hogy eljusson hozzájuk az igen.
A Bálint, aki az édesapánk bátyának a fia, jött hozzánk egyébként karácsonykor, és ő oda is kommentelt, hogy köszi. Már pár éve nem volt nálunk, és, de nem, ez nem nekik szólt. Nem is tudom, hogy mi hozta ezt ki belőlem. Azt hiszem, hogy egyszerűen az, hogy egy olyan, ez egy ilyen olyan cikk volt, ami éppen a karácsony előtti vendégjárás meg a karácsonyi bulikra szabott. De természetesen volt benne csomó minden, ami nálunk zajlott, például az, amikor
valaki... Dermesztő dolgok vannak benne, Kriszta, tehát azt mondod el...
Fotózta a fotófalunkat, meg ilyenek, persze, hát igen.
Attól, hogy meghívlak ide, még nem oké, ha belenézel a fiókjaimba, megtörtént, vagy megjegyzéseket teszel a hűtőszekrényre, mágnesezett képeinkre, ez is megtörtént, esetleg le is fotózod őket a telefonoddal, és ez is.
Meg, igen. Jó, hát volt nálunk egyszer egy ilyen nagyobb buli. Ez nyilván nem az én szűk családomra, és hogyha a szűk családom le akarja fotózni a fotókat a falon, azt lefotózhatja, érted? Tehát, hogy na. Szóval, hogy ez egy nagyobb buli után, vagy közben vettem észre, hogy valaki, aki csak időszakosan dolgozott nálunk, körbejárt a lakásban, és gyakorlatilag abban lelte kedvét, hogy fotózgatott, meg nézegetett itt-ott.
Mi oda mentél hozzá, hogy légy cítőröd ki a telefonodból a képeket?
Nem, mondtam neki, hogy ezt hagyja abba, és hogy ne fotózza meg, hogy ne... Ja, mondta,
hogy már úgyis végzett, úgyhogy persze befejezi.
Igen, kb. Igen.
Elképesztő, tényleg.
Igen, milyen emberek vannak, ugye most?
Csodálatos.
Na, de figyelj, picit, ha már, mert hogy idézgeted a cikkeimet, te viszont ugye videókat küldtél, mi mást küldtél volna, mert te inkább... Egyébként írni nem szoktál? Soha?
De én nem publikáltam semmit, ezt is írtam neked, hogy publikálni nem publikáltam.
Miért nem?
Mert amit dolgozom, az nem olyasmi, ami újságcikk formájában fog majd megjelenni.
Dolgozol egy könyvön?
Olyasmi dolgozom, ami nem újságcikk formájában fog megjelenni.
Amikor egy hosszabb interjút hallgattam veled Karalkai Endrénél, akkor azt mondtad kétszer vagy háromszor, ezt majd az emlékirataimban megírod. Ezen dolgozol?
Még nem, de hát egyszer valami meg kell élni a nyugdíjas években is, tehát gondolom, hogy ott majd egy ilyen nem még lehet virítani általában ez a
érési porteres
újságírói életpálya ciklus, hogy akkor a legvégén még egy ilyennel bombingol az ember, és akkor azzal megédesíti az öregkorát.
Szóval, 5 videót küldtél, mondok párat, ezek a partizáni viszonylatban ezek ilyen alacsonyabb nézettségű anyagok, pár tízezres, ami persze nem alacsony, de nálatok azért brutál nézettségek vannak. Volt benne például finnországi riport az ottani oktatási helyzetről, egy riport Cserdiből, Bogdán László polgármester halála után a választásokról, egy anyag a budapesti hajléktalan helyzetről, egy Margaret Atwooddal készült angol nyelvű interjú, aki megjegyzem, iszonyú jó fej.
És
nagyon szeretnék egyszer vele interjút készíteni. Esküszöm, ha eljön, akkor visszahozom majd halálából az Elviszlek magammal, hogy, hogy megautóztassam. Engem az érdekel, hogy ugye ezek között egyetlen egy politikai interjú sem volt, és hogy mennyire tükrözi ez a válogatás a te lelkületedet, vagy mennyire szólt ez nekünk?
Picit nektek szólt. Én nagyon szeretek politikai interjút csinálni, tehát azt én nagyon-nagyon élvezem. Annyiban picit volt, hogy ott a finn reportban ott van a finn akkori oktatási miniszter, azóta már őt is leváltották, és azt azért is küldtem át, mert ott az nekem amiatt volt ilyen nagyon-nagyon erős élmény, hogy ő volt az egyetlen politikus, akinél azt éreztem, hogy egyrészt így politikai is nagyon képben van, de van társadalmi küldetése, érti a területet, amiért dolgozik, történetileg is érti, hogy milyen hagyományokból épült fel az oktatási hagyomány, amire finn csodaként szoktunk hivatkozni. Tehát, hogy az nagyon erős élmény volt, hogy van valaki, aki ennyire 100%-osan benne áll abban, hogy politikus és egy társadalom érdekében végzi a munkát. Tehát az nekem egy tényleg szemfelnyitó élmény volt ilyen szempontból.
Ez egy 30-as nő volt, ugye?
Igen, de szerintem nálam 2 évvel fiatalabb, igen. És miniszter volt már akkor, most továbbra is vezető politikus.
És a hajléktalan helyzetről szóló történet vagy riport kapcsán, ugye ez az 1989-es rongyos forradalomnak az utóéletét, illetve a hajléktalan helyzet 30 éves változását, vagy nem változását dolgozta föl. Ennek kapcsán írod, hogy az e-mailben, amit nekem írtál, hogy a szívednek különösen kedves ez az anyag. Beszélgessünk egy kicsit erről, mert tudom, hogy a Menhely Alapítvánnyal dolgozol is együtt, önkénteskedsz. Nem tudom, hogy ez még
fontos. Nem, de
önkénteskedtél sokáig. Igen. De hogy amikor azt mondjuk, hogy önkénteskedsz, akkor nem... Tehát, hogy nem kispályás önként, hanem rendesen, belemenősen, ott lévősen. Szóval, hogy hogyan... Nem? Jó, nyilván a szociális munkások szintjén nem.
Igen.
Tudom, most ezt fogod mondani, mert mindig hangsúlyozod a privilegizált helyzetünket, amiben tök igazad van. Mégis érdekel az, hogy miért pont ez az ügy, és hogyan kerültél ennek az ügynek a közelébe, és miért ez a riport áll különösen közel hozzád lelkileg.
Alapvetően azért, szóval engem nagyon érdekel a rendszerváltás története, és eleve nagyon érdekel a rendszerváltásnak azok a történetei, amik így abszolút rejtve vannak előttünk. Tehát, hogy ugye ezt egy ilyen nagy monolit rendszerként szoktuk elképzelni, volt a kommunizmus, aztán lett belőle demokrácia és szabadpiaci kapitalizmus, és így valójában ez nagyon sok száz történetnek az együtteséből alakult ki, és a fősodor az valójában kitakarja az ilyen mikrotörténeteket, amelyek viszont nagyon meghatározóak. Tehát az, hogy Magyarországon 89-90 követően volt egy olyan sztrájk, amelyet hajléktalanságban élő emberek indítottak el a Blaha Lujza téren azért, mert nem volt hol aludniuk, és követelték azt, hogy ezt oldja meg a város, oldja meg az állam. Tehát, hogy így kiálltak magukért, és egy ilyen példát mutattak föl, ez azóta is példa nélküli. Tehát, hogy ez ilyen nem volt ebben az országban soha többet. Más típusú akciók voltak, vagy más típusú megmozdulások igen, de egy ilyen autonóm sztrájk nem. És akkor ebből végül aztán valamilyen módon elindult a budapesti hajléktalan ellátás, ami sok további problémát keletkeztetett, és igazából a mai napig ez a probléma, hogy hajléktalan ellátásról beszélünk, nem pedig lakhatási kérdések megoldásáról, ami nem csak a hajléktalanokat érinteni, hanem érinteni a kiskeresetőeket, a közszolgáltatásban dolgozókat, stb. Tehát ez nem a hajléktalanok kérdése, ez minden magyar állampolgárnak a kérdése, hogy és milyen körülmények között tud lakni. De hogy ott a hajléktalanoknak egy csoportja az érintotta el ezt a dolgot, ami ma már ilyen, tehát hogy ma ez ilyen botrányszámba menne, hogy mit akartok, csövik, csesszétek meg, lakást? Hogyan gondoljátok ezt? Hogyan mertek ilyesmit gondolni? És hogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog azoknak is, akik nem hajléktalanságban élnek, hogy fölismerjük, hogy kivételes történelmi pillanatokban az embereknek így a politikai képzelője ki tud tágulni, mernek nagyokat álmodni, és mernek cselekedni is, és aztán abból valami lesz. És szerintem ez nagyon fontos lenne ebben a társadalomban, hogy sok ilyen történetet ismerjünk, és ne ez a defetista, hogy jaj, 48-at is elvesztettük, 56, sikertelen,
Trianon,
tehát hogy nem, egyébként ezek a történetek is ennél árnyaltabbak, és tele van ilyen apró, nem azt akarom mondani sikertörténettel, apró küzdelmekkel, amiknek viszont vannak eredményei. Nem biztos, hogy sikeresek, de eredményesek. És szerintem ezeknek a tudatosítása, így valahogy azt szerintem az állampolgári aktivitásra, meg a magunkról való gondolkodásra így jótékonyan hatna, hogy ne látnánk magunkat ennyire szerencsétlen, eleve szerencsétlenségre rendelt emberek együttesének, hanem egy tevékeny, gondolkozni és tenni képes állampolgári közösségnek.
Nem érzed-e annak a veszélyét, hogy empátiából nem egyre több lesz a világban, hanem egyre kevesebb? Mert az a bizonytalanság, ami körülvesz minket, az befelé fordítja az embereket. Csak nekem legyen jó, csak az én családom legyen biztonságban.
Ez biztos van, de ez egy rossz attitűd, és szerintem ezzel szemben föl kell venni a kesztyűt. Tehát, hogy nincs az a helyzet, amikor csak a családod van jól, mert nincs az a helyzet, amiben ki tudod zárni a körülötted lévőket, az országot, a társadalmat, és így tovább. Mindig azt szoktam mondani, hogy aki elborzad azoktól a világpolitikai vagy belpolitikai folyamatoktól, amiket tapasztal, hogy keresse meg azokat, akikben közösséget tud találni, és kezdje el a saját közösségét működtetni, amelyek valamilyen módon, nem is biztos, hogy rögtön a legnagyobb szinten, de legalább helyben valamifajta ellenerőt tudnak képviselni. Ilyenből rengeteg van az országban, tehát hogy ez egy sokkal tevékenyebb társadalom, mint amit mutat mondjuk a média is akár erről. Akár a Partizán, tehát ez például egy nagyon komoly kritikám saját magunkkal szemben, hogy arról a típusú tevékeny társadalomról, ami szerintem kisközösségekben, falvakban, városokban, stb. Jelenleg is zajlik, erről kevesebbet mutatunk az embereknek, és emiatt az emberek azt gondolják, hogy ez nincs. A médiának ez a legfontosabb feladata, hogy láthatóvá tegye azt, ami zajlik, csak nem látható, mert minden más egyébként kitakarja. Mi erre azért szoktunk kísérleteket tenni, de tehetnénk többet is.
Ezt erre abszolút rá tudok kapcsolódni, mi is nagyon sokat beszélgetünk a VMM-ben arról, hogy a vidék magyar női hogy vannak, hogy lehet hozzájuk közelebb jutni, hogy lehet hozzájuk közelebb menni. Tervezzük is, hogy menjünk. Ti ugye csináltok országjárást, szerintem ez rohadt jó, nagyon fontos, mi is szeretnénk. Most is nagyon sokan jöttek, nem Budapestről, amit külön köszönünk, mert tudom, hogy korán föl kellett kelni, el kellett menni kocsival, vagy vonattal, vagy valahogy ide el kellett jutni, aztán haza kell kolbászolni, szóval nehéz. És köszönjük, tényleg ez iszonyú megható, de hogy nekünk is többet kéne menni. És többet kéne velük beszélgetni, és írni, és megmutatni, mert nem csak a buborékunk valósága van. Szóval ezen dolgozunk mi is. Ez abszolút ilyen önkritikai perceinket hallották. Az utolsó 5 percünkben... Ugye,
sajnos nem, az már csak 4 perc, Kriszta.
4 perc, 4. Beszéljünk egy kicsit arról, mert hogy van egy VMN Alaptagság nevű Facebook csoportunk, ahova ők tartoznak bele, és ott föl lehetett tenni kérdéseket.
Wow.
Hozzánk egy kérdés érkezett, Marci, legalábbis én utoljára, amikor csekkoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit arról, mert róla téged még nem hallottak erről beszélni, engem már szerintem sokat, hogy törődsz magaddal, hogyan hangolod össze a magánéletedet, meg a munkádat, mert az embernek tényleg az a benyomása, hogy te egyfolytában dolgozol.
Kihívás, de megoldom. Erre ennyit tudok mondani igazából. Hát, bocs, tehát,
hogy... Mit csinálsz? Hogy pihensz? Csinálsz-e semmit? Tudsz-e semmit csinálni?
Persze.
És hogy csinálsz semmit? Hogy kezd elképzelni?
Ezt mindig el szoktam mondani. Én nem szeretem azt, amikor így túl van fetisizálva, hogy nekem mennyit kell dolgoznom. Ez, hogy mondjam, a magyar emberek döntő többsége brutálisan sokat dolgozik. Én például mondjuk nem, tehát én mondjuk minden nap tudok aludni 8 órát, ami egy hatalmas dolog. A magyar emberek döntő többsége nem tud 8 órát aludni, 6 órákat alszanak, amivel pusztítják az agyukat, pusztítják a testüket, hihetetlen rossz és kártékony hatása van. Mindenki, aki egyébként a kevés alvás promotálja, azt ilyen társadalmellenes bűnözőként kéne valójában rács mögé dugni. Mert tényleg, tehát hihetetlen kártékony dolog az, hogy az alvás az egy ilyen alulértékelt dolog abban az értelemben, hogy ez egy ilyen luxurious dolognak tűnik, hogy 8 órát alattunk. Ez egy fiziológiai igényt csókolom, tehát hogy nem tudok vele mit kezdeni, szükségem van rá. És én megteltem, a emberek döntő többsége sajnos nem. És most nagyon határozottan átveszem viszont a szót tőled, bocsáss meg itt a esélyegyenlőség jegyében. Mert így két gyors kérdésre mindenképpen valamit, amit fel akartam még tenni neked. Az egyik egy kicsit ilyen bornír, de most, amikor készültem, elolvastam a Wikipedia oldaladat. És amit ott írnak, a D betű föloldásáról, az igaz?
Igen. Nem tudom, mit írnak, de az, hogy a gyerekkori becenevem?
Igen.
Igen.
Duci?
Igen.
Miért?
Hát mert erről ma már, de vicces, hogy erről ma már beszéltünk az öcsémmel, és
ő is
valakivel.
Hordja.
Annyira kövér voltam, hogy amikor kiskoromban, ilyen két és fél éves koromig, hogy amikor fölültettek a pelenkázó asztalra, így terpezbe, akkor így nem lehetett látni, hogy fiú vagyok, vagy lány. És akkor rám ragadt az, hogy Duci, így kezdtek el hívni.
És akkor így küzdesz ennek a...
Csináljatok sortot?
Ja, Majd tovább vigyük a szerkesztő kollégák felé.
Jó. Bocs, nem beszéltük ezt meg előre, ebből ne csináljatok soha.
Ez a megküzdési stratégiát, hogy ezt így oda teszed a neved elé, és akkor innentől kezdve ez nem tud sértésszámba
menni? Már én is megküzdési stratégiának hívom, hogy ennyit foglalkoztam önismerettel, illetve tanulom a mentál igénés segítségnyújtást. Akkoriban, amikor felvettem a D betűt, ez egy nagyon egyszerű okból fordult elő, kellett egy betű a nevem elő, mert Tóth Krisztina íróköltő már bőven igen. alkotott, akkor az RTL-nél voltam kezdő műsorvezető, és Kotroczó Robi mondta, hogy kell egy betű, és miután az édesanyám kutvölgyi, ezért Kátót Kriszta nem akartam lenni, túl magas labda, és akkor mondtuk, hogy legyen ez a D, mert jól hangzik. Ez ennyire egyszerű.
És az záró kérdésem hozzád az pedig az, hogy van egy nagyon szép szöveged az édesanyádról, amit ugye hosszas unszolásra írtál, meg azt írod a cikketben.
Azt hiszem, egy anyák napi.
Igen. És egyrészt van egy csodálatos fotótok, amit utólag szerkesztettetek össze, tehát hogy van egy fantasztikusan jó kép róla, tényleg fantasztikusan jó kép.
Szanyú menő volt,
nagyon
ugye?
Menő anyád a képen.
Alföldi papucs, egyetemi póló.
Igen, nagyon vagány. És a cikket azt úgy zárod, hadd olvassam fel, annyit mondasz, vagy azt mondod, hogy hogyan lehet igazából az elengedést gyakorolni, ugye nagyon fiatalon halt meg, 22 éves voltál akkor, amikor el kellett őt engedned, és azt írod, hogy nem hiszek abban, hogy mindent le lehet, vagy le kell zárni, léteznek olyan hiányok, amelyek sosem múlnak el. És nyilván egy édesanyja az egy ilyen, de hogy most így az 50-edikben, 10 évnyi VM-en, 30 évnyi újságírás után, mik azok a hiányok, amiket nem kell eltagadni, mi az, amit nem lehet még lezárni, sőt, amikor mondjuk az a nyomás ér, hogy de, ezt most már légy szizárd, ezt tegyük el, ez most már nem kell ezzel foglalkozni. Tehát mi az, amit mondjuk esetleg fölírnád a figyelmünket rá, hogy nem baj, hogyha ez hiányként megmarad az életetekben?
Hát nyilvánvalóan mindannyiunknak van az életében olyan ember, mint nekem anyu volt, aki egyszerre volt, nem tudom, példakép, a nagy nőikon, akivel túl kevés idő adatot. Az ilyen veszteségekre gondoltam, hogy nem kell, mindannyiunk vesztett el ilyen embert. És nagyon sokat olvastam, meg dolgoztam azon, hogy ez az elengedés kultúrája, tudod, hogy el kell engedni ezeket a fájdalmakat, nem kell, ezek építenek minket tényleg. Erre gondolok, hogy vannak nagy veszteségeink, vannak személyi áldozatok, vannak személyi veszteség az életünkben, őket nem kell engedni, ők itt vannak velünk, itt sorakoznak most is mögöttem. De például én annak amondó vagyok, hogy megbocsátani se feltétlenül kell mindig. Nem kell. Tehát van, aki bánt, van, aki bántalmaz, van, aki úgy viselkedik, vagy olyan kárt okoz neked, vagy egy szerettednek, hogy egyszerűen nem kell, hogy van ilyen gesztus jellegűen megbocsás. Ez is egy hiány, hogy feloldj bizonyos kapcsolatokat, bizonyos rossz viszonyokat. Vannak, egyszerűen el kell fogadni, hogy az életünk tele van szar dologgal, nehéz kapcsolattal, egy elgyászolhatatlan veszteséggel. Erre gondoltam. Ezeket vinni kell tovább, és engedni, hogy építsen minket. Erre gondoltál? Mert én erre gondoltam.
És így jó. Köszönöm szépen a meghívást.
Köszönöm, hogy jöttél. Gulyás Márton.
Tóth Krista.
Köszönjük. A YouTube nézőinek nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Örülünk, hogy ott lehettünk a Partizánon, és örülünk, hogy ott lehettetek velünk a VMN-en. Nektek sziasztok! Yeah.